A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a mai reggelt április 30-án, kedden, 19:30 után 1 perccel. Vagyunk itt Ács Gáborra.
És Gede Balázsa. Jó reggelt kívánunk!
És mondom az elérhetőségeinket, és bár van, akinek erre semmi szüksége, mert el van mentve a számunk, és már korán reggel ír, mint például Gézu, 0636 980 980, és Gézu egy életképet írt. Elkezdtem összerakni az álompárt. A felével már elég sokat haladtam. Nagyon jó.
Ez jó.
Abszolút. Hú, de rosszul vagyok itt az álompártól, amikor hallom a bulvár médiában, vagy valahol látom, és akkor az álompár, nem tudom, egy év múlva megválik.
Igen, ez így szokott lenni. Tehát igen, az álompároknak
az álompárok...
90x%-a az...
Csak nem tudom, hol az álom akkor, vagy melyik álom szerint párosulnak ők, vagy párosítják őket.
Hát egy olyan álom szerint, amivel az emberek elé jól eladható módon oda lehet őket állítani, és azt a látszatot lehet kelteni, hogy
ők egy álompár.
Ők egy csoda.
Igen.
Igen. Szépek és gazdagok, és te okosak is ilyen próbálj lenni.
És igen,
akik után érdemes vágyakozni, okosak nagyon és szép, klassz. stb. De nyilván
hát én pont az állampárok irány után nem vágyakozom, és az, amit ők csinálnak. Na mindegy. Szóval Gézu, az egy klassz üzenet.
De hát ugye ez még a klikvadászat előtti időszakból származik. Sőt, hát szerintem nincs is mostani döbbenetes klikvadászat időszakban szerintem már nincs annyira benne a leginkább keresett kifejezések között, úgyhogy szerintem már leáldozóban van neki, tehát nem annyira. Ezzel adják a... Igen? Akkor kevés, kevés bulvár dob föl a gépbe, ahol lehet kiiktatta. Na jó, oké.
Okay. Álompároknak rossz az ébredés.
Igen. Tavaszias jó reggelt, kartársak, pénteki, és addig odaérsz. Forgalmi viszonyok között aggály és tünetmentes 22 perc, akkor ezek szerint, mármint Zugló Hermina mező Gödről, Dékkartás útiránya, ezek szerint az az útfelbontás, ami a múlt héten kőkemény 25 percre növelte a menetidőt, akkor ezek szerint ez a fennforgás már megszűnt. Legalábbis ezt bírtam kikövetkeztetni ebből.
Morgan Rojo, vagy Red, vagy Vörös Freeman kartársak, VBK. A Vuelta vörös trikójában Vaskata Blanka, illetve igen, VBK. Kit érdekel, hányan vannak, és hol, és miért? Na jó, annyira azért nincsenek, na de ez big, big respect, kicsi lány, írja. Papa Rojo lő.
Elképesztő nagy rajongó.
Igen.
Mindig beszámol arról, hogyha bringás verseny.
Én még arra sem tudtam, hogy most zajlik a Vuelta.
Én se.
De hát...
De rendszeresen papa... tőle meg, hogy mikor és kire érmes figyelni, és volt abszolút olyan, hogy ő írta, néztünk, hogy ez micsoda, majd jöttek az eredmények Blankáról, és akkor kapjuk igen fel a fejünket,
igen,
úgyhogy
igen.
Tök jó.
Na, ezek egyelőre így be... Oh, ja, nem, SMS is jött vele. Ja, igen, az álompároknak rossz az ébredése. És azt mondja, hogy Tegnap egy kertészkedő Facebook csoportban megtaláltam az év problémáját. Mit csináljak, ha a kertben dolgozok, mindig piszkos lesz a lábkörmöm, ha zokniban akkor is. A húcsizma meg nagyon meleg. Én meg azt kérdezem, ha uszodában úszok, mindig vizes leszek. Mit lehetne tenni ellen?
Hát igen, sok igen. ilyen gyűjtemény van. Tehát a igen. legidiótább kérdések gyűjtemény. Ha akarunk egy kis jó kedvet magunknak, akkor csak erre ezekre érdemes rákeresni, de köszönjük.
Mert azért az, hogy a szappan és a körömkefe ne ugorjon be, azért az tényleg elég kemény egy kertész csoportba.
Ezt nem tudjuk elmondani, ez egy fotó. De...
egy kapcsolóról, vagy kettőről.
Uh-huh, jó, ez igen, sajnos elmondhatatlan, de köszönjük, hogy ilyenekkel is szórakoztattok minket.
Na, viszont megköszöntjük a névnaposainkat. Fú, én még csak épp, hogy megnyitottam az adás menetet.
Hát állítólag Katalin nap van, csak
Katalin, de ez akkor nem a nagy Katalin.
Hát ez az, szerintem ma kis Katalin. De hát, hogy ez hogy dől el, én úgy tudom. A környezetemben minden Kati novemberben ünnepel, úgyhogy nem tudom, hogy ezt most hogy választás alapon megy, de hogy főnévnapnak látom őket.
Igen, hát el tudom képzelni, hogy valaki rábök az egyikre, akinek ilyen sok névnapja van, mert vannak ilyenek, Katalinok, Jánosok, nem tudom, Pálból is van.
Nem tudom, hogy Holdáknak, meg Piuszoknak, de aztán Tivadar is van még máskor. Rozamundában nem vagyok biztos, de hogy lehet, hogy ma kevesen ünnepelnek.
Hát a Hildeliták is, a gyanítom, hogy inkább a mai a fő.
Hát,
nem tudom, tudja. Hogy...
Lehet, hogy hát Hilda nap van még másik, és akkor lehet, hogy...
Hilda nem van, de meg, Hildelita? Igazából... Az a Hildácska, a Hildelita?
Nem tudom, lehet, hogy nem ma kevesen tudom. Ünnepelnek, mert mindenkinek ez a másodlagos napja.
A Pius Plusznak olvastam. Ők is ünnepelnek, a Szaffik, Terciák, Tertulliák. Hú, nagyon széles a névnaptár. Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel természetesen. Egy-két évfordulót megemlítünk. A Margit hidat ott jövünk el minden nap alatt, amikor adásba jövünk. A budapesti Margit híd felavatása 1876-ban történt ezen a napon, április 30-án. Aztán 91-ben befejeződik, mármint 1991-ben a
Trabant egészségedre gyártással segítettem.
Zwickauban, az immár egyesült Németországban.
Hát azt gondoltam volna, hogy kicsit hamarabb fejeződött be, de hát nem a magyar rendszerváltáshoz kapcsolódott a gyártás leállítása, de hogy a berlini fal leomlása után is gyártották, ez érdekes.
Igen, még vitte a lendület, mint a lejtőn, az érdi lejtőn. A járművet. Aztán...
mindenkinek ez jut.
Mindenkinek szerintem meg. Inkább
azért emelkedő, a fölfelé haladás, de...
Hogy... Azt, arra nem emlékszik senki, mert az gyötrelmes volt, és nagy izgalommal járt, hogy feljut-e. A kis papírautó.
De ez tényleg behívódott nekem is. Tehát az első alkalom életemben, amikor nyugati autóval sikerült fölmennem, és fölment, és küszködés nélkül fölment, az egy olyan heuréka érzés volt, hogy azt gondolom, hogy valami hihet, nem is gondoltam.
Igen, az ember megérzi ezt a bődületes, nyers gép erőt.
Elképzelhetetlen dolognak tűnt akkor. Így most utólag visszagondolva, hogy víz, de akkor, igen, nem gondoltuk volna, hogy van olyan autó, amelyik még emelkedőt is bír.
1993-ban késelték meg, illetve sebesítették meg késsel Szeles Mónikát. Egy Steffi Graf szurkoló, és ott be is tett neki.
És igen, sajnos a karrierje végét, akkor még nem lehetett tudni, ugye meg próbálkozott.
Felépült, próbálkozott.
Azon, de már nem tudott azon szinten visszatérni, igen.
21-ben volt, erre viszont emlékszünk jól, a Magyar Posta ZRT 174 év után megszüntette a táviratot. Azon viszont meglepődtünk, hogy csak akkor.
Igen.
Mert nagyon nem tudtuk elképzelni, hogy ki táviratozott 2021-ben.
Vittek belőle. Én voltam táviratos postás.
Az milyen?
Diákmunka. Biciklivel vittem ki a táviratokat.
Kifejezetten táviratot?
Hát távirat, dísztávirat, meg hát még néhány apróság, de képzeld, hogy ez mikor volt ez, várjál, 88 környéke, igen. Hát ilyen másodikas voltam szerintem, 87-88 magassága, és tényleg kaptam egy lepattant bringát, aztán volt, hogy inkább a sajátommal mentem, de az kemping, én voltam a kemping bringás
postás gyerek,
tehát táviratos postás. Egy dolog maradt meg nagyon, ami így a legnagyobb meglepetést okozta, hogy volt egy egyezményes jel. Egy bizonyos helyre fölragasztott matrica, az azt jelentette, mármint a kézbesítőnek is, tehát nekem, hogy abban gyászhír van.
Ó.
Tehát azt tudhattam, nem tudom, hogy ez miért volt fontos egyébként, tehát az ember átadja, akkor ott nem hát, kommunikált semmit.
Vagy véletlenül se fussál bele olyanba, hogy csókolom, Kati néni, nézze, csak levele jött.
Aha, hát nem.
Az tudom. Azért meleg.
Nem tudom, én ugyanúgy csináltam, ez nekem furcsa volt, és mondom, hogy azóta így beragadt, hogy ott volt egy matrica egy bizonyos helyen, akkor lehetett tudni, hogy valaki meghalt a családból, és erről értesítették a hovatartozókat egy táviratba. A dísztávirat nem volt semmilyen előírás, a dísztáviratot azt vidáman kell átadni, vagy egyébként a dísztávirat nagyjából ugyanolyan arányban volt akkor még. Akkor még divat volt a köszöntés születésnap, a házasság évfordulóra, és tényleg tök érdekes volt, rengeteg érdekes emberre találkozott. Nyilván vidéken működött ez, de egy Zalaegerszeg méretű város, az bebringázható volt, és egyébként tökre élveztem. Úgyhogy furcsa, most így utalak, de tényleg. Szerintem akkor bicikliztem a legtöbbet életemben.
Na jó, azt mondja, hogy még a születések, vagy születésnaposokból válogatunk. Carl Friedrich Gauss, német matematikus, fizikus, csillagász, 1777-ben született, 1870-ben Leár Ferenc magyar zeneszerző, Jaroszláv Hacsek, cseh szatirikus íróról mindenképp. Megemlékezünk a Schweik szerzőjéről 1883, aztán Nádas György humoristát köszöntjük innen nagy szeretettel, Gal Gadot izraeli színésznő, modell is ezen a napon született, hogy nem ismerem a munkásságát, mindjárt rákattintok, mert a kinézete sem ugrik be.
Hát, hallgató, igen,
és rákattintva se.
Igen, tudjuk, a sarokban volt egy fekete csík, nem volt. Azt csak a postás látta, tehát hogy azt, aki megkapta, csak akkor tudta, amikor szerintem az egy olyan egyezményes jel volt, amit a címzet nem ismerhetett.
Mondom, én arra tudnék gondolni, hogy véletlenül, tehát nyilván nem volt protokoll arra, hogy neked ott jópofáskodni kéne, de azért ez egy jelzés lehet, hogy véletlenül se tedd, lehetsz jó viszonyban, rendszeresen viszonyhetsz, hát azért az olyan, én ilyen újságkihordó voltam hajnalban, és hát voltak, akikkel már ilyen Jóska bátyám kezemből kivette az autós életet, vagy a nem tudom én micsodát, mert már ott tipródott, hogy mikor jön az újság. És hogy ugye tudjál róla, hogy nehogy.
Ja, igen. De megért a hallgató.
Szerintem.
A gyásztávért egy külön műfaj volt, ami már kívülről is látszott. Ugye az volt a fekete keretes, amit már együtt, az már az együttérzés jeléül, már az ismert információ birtokában küldtek azok, akik például nem tudtak eljönni a temetésre, vagy ilyesmi. Tehát maga az értesítés, hogy mi történt, az, amiről én beszélek, hogy azt a postás láthatta, de a címzet csak akkor, amikor kibontott, hogy miről szólt. Na mindegy, ennyit tehát akkor még a táviratos időkről, 80-as évek végéről.
Akkor jöjjön az első muzsika.
Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Ez nem korai?
Ja, de tényleg, jó, oké. Nem baj, még lapszemlészetünk előtte.
Jó van, akkor hozzáfogok, mert hogy már tegnap láttam valamikor délután, este, nem, még talán délután a szabadeuropa.hu-n a lap ugyanis kiperelt információkat az autópálya koncesziós szerződésről, és hát kiderült...
Kicsit ez... többe kerül nekünk, mint eddig gondoltuk.
De ez már akkor az szám tényleg,
hogy... Az iszonyatosan soknál is sokkal több.
Tehát 15-17 ezer milliárd forint nincs is.
Hát eddig is 12. Most nem mindegy, hogy 12 ezer milliárd, vagy 15
ezer
milliárd.
De egyébként majdnem.
Na, hát akkor...
Azért 3 ezer milliárd ide vagy oda, az lehet, hogy mégsem.
Támogassuk a nemzeti borzsóáziát.
De összességében is, tehát igen, a 12 ezer milliárd is lett teljesen nagy szám volt, de hogy ez még nőni tud, ez döbbenet. Ugyanis ez derült ki az adatokból, dokumentumokból. Ugye a kormány kiszervezte az egy gyorsforgalmi út hálózat jelentős részét, és ezt 7 magántőke alap nyerte el konzorciumban szerveződve ennek a lehetőségét, és hát abból kiderül, hogy 4 Szijj Lászlóhoz kötető, 3 pedig Mészáros Lőrinchez, és az ő 100%-os tulajdonukban van. Ugye tovább jutni nagyon nehéz, mert a magántőke alapokról információt, nyilvánosan információt szerezni nem igen lehet, de hát ez a lényeg, hogy többe kerül, és az, hogy hát sikerült, ugye. nem tudom messzire vinni ezt az üzletet.
Hát sok-sok évre elintézni, hogy igen, a adófizetők fizetnek, hát az EU ugye az egyik, megjutnak a
egyik aggája pont ez, hogy miért volt szükség 35 éves koncesziós szerződésre.
Hát ebből lett
irreálisan hosszúnak tűnik.
Lett egy kötelezettségszegési eljárás is ez ügyben. Igen, de hát ugye tudjuk, hogy mi szokott ebből kis levelezgetés, kis ennyi-bennyi, aztán nyilván ez nem arra szolgál, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ez ellentétes az EU szabályaival, értékeivel, de következménye azért nagyon nem szokott lenni, legalábbis az eddigi tapasztalat. Nem csak nálunk, mert nem csak Magyarországgal szemben indítgatnak ilyeneket, csak nálunk mondjuk.
Persze, sok zajlik.
Csak kifejezetten sokat.
Velünk szemben hetente indul. Igen, tehát a szabadeurópa.hu-n lehet olvasni erről.
HVG.hu mai vezetője, egy nagyon eredelmes anyag, de nem érdekes, ugye viszonylag friss és pont a műsor elején került föl, és azért nem sikerült még végigfutnom. Egy érdekes figuráról szól, a Wang Töcsing, aki több, mint kung fu mester. Régóta él Magyarországon, írtak róla már könyvet, rendőröket képez, vacsorázott Medgyessy Péter volt miniszterelnökkel, kitüntette Szijjártó Péter, jelenlegi külügyminiszter, sok közös programon vesz részt belügyvezetőkkel. Kínai újságok büszkén számolnak be magyarországi tevékenységéről, a magyar-kínai kapcsolatok erősítésében komoly szerepe van, rendőrségi összekötő tisztként említik. Ehhez képest érdekes, hogy itthon meg semmi információ róla, és nem nagyon... Tehát kevesen tudják, és próbál a háttérben maradni, és kínai oldalról inkább egy előveszik és pozitív figurának számít, de itthon meg mintha próbálnák eldugni. A kínai kapcsolatoknál egyre fontosabbak, azt látjuk, pont ugye az elmúlt napokban a kínai pénzből a korábbi verziótól, tehát egy teljesen elkülönült luxus vasút épülne a reptérre, szintén kínai hitelből, kínai vállalkozók jóvoltából volt a legfrissebb információ, illetve hogy a V0-ás vasúti teher elkerülő szakaszt, ami elkerülni Budapestet is a kínaiak építenék, úgyhogy elég sok minden utal arra, hogy gyümölcsöző kínai kapcsolatokra törekszik a kormány, abban nyilvánul meg, hogy tekintélyes eladósodást fejében ők építhetnek egy csomó infrastruktúrát Magyarországon. Na minden esetre, ha valaki kíváncsi, tehát a Wang Töcsingre, ez 23 perces olvasás idős nagy portré.
Az komoly.
Nálunk ismeretlen. De a magyar-kínai barátság ápolásában bizonyára jelentős férfiú. Ő.
A Telexen egy nagyon érdekes, nem gazdaság, de informatikai, amivel sokat foglalkozunk, egyébként ma is lesz egy csomó ilyen témánk, hogy mesterséges intelligenciával védekeznének a medvetámadások ellen Japánban. Ugyanis hát ott is megszaporodott a medvetámadás, képzeld el, egyébként a Guardiantől vett át a Telex, rekordmennyiségű volt idén a medvetámadás, és a Toyama, ha jól mondom, prefektúrában tesztelik először ezt az új fejlesztést, és szoftver, biztonsági és térfigyelő kamerákat monitorozva lesz majd képes azonnal értesítést küldeni a hatóságoknak, vadőröknek, az állatbefogóknak, a medvét érzékelnek lakott területen. Tehát nem a szerkentyű fogja a mackót rettenteni.
Hát, már azt hittem, hogy igen, nem tudom, valami igen, rajzol, valami tudom, hogy hangot ad ki.
Vagy hogyha már van robotkutya, akkor valami robotmedve fogod a darabos mozgásával.
Igen,
és elcsalja a betalapodó.
Vagy fordítva,
mackó, fickót.
Ahogy kell, mackó, igen, ahogy éppen az eset. Ben igen, az aktuális, igen, és segíthet. Uh-huh. Szóval a lekötésében.
Uh-huh. Telexen egy ilyen medvés hír.
A tőzsdeszignál.
Jó, ez az volt?
Hát mert már lement egyszer, gondoltam, hogy nem.
Értem. A hasonlóságot.
Átköthetünk.
Nem értem felismerni, elnézést kérek. Ez nagyon jó volt egyébként.
Igyekeztem, és ennyi fért ki sajnos. Na, mi volt a tőzsde?
Hát azt én nem tudom. Töntöröm ide vagy oda, még csak most készülök fel.
Jó,
tárni
akkor,
azt,
jó, akkor elkezdtem a...
Én csak a Teslát figyeltem tegnap, de az meg nálad.
A Tesla? Hát azért mondd el nyugodtan. Hát a Tesla irgalmatlan jót emelkedett, és minden a Tesláról szólt, úgyhogy igen, szerintem simán előre bígyeztetjük.
A lépett egyet előre az önvezetős megoldásban, ugye Kínában.
Hát,
tesztek valamit.
Lépett vagy nem lépett, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy az irgalmatlan szakadás arra késztette Elon Muskot, hogy minden eddiginél kétségbe esettebb és pánikszerűbb marketing kampányt indítson. Elkezdte nyomatni a jó híreket, mert olyan szinten szakadt az árfolyam, hogy már kénytelen volt fölbeszélni. Szegény már nem mondom a világ leggazdagabb embere, már lezuhant a negyedik helyre, nyilván nem ez befolyásolta, de lényeg az, hogy előjött, és olyanokat mondott, pontosan olyanokat mondott, szóról-szóra olyanokat mondott, amit a befektetők leginkább bekajálnak, amire vártak már évek óta,
amikor megjelent, és ugye gyorsan bedobta, hogy jön az olcsó Tesla 25 nyarán, az egy picit egybeesett az eredményekkel. De hát azért ehhez...
Na, de ez kijött hírként, és akkor még cáfolta. Hát azért is esett le az előző hetekben, mert úgy tűnt, hogy nem jön.
De aztán rájött, hogy olyan jó haladnak, most már ki ott állnak, és nem sokára a gyártósorokon lesz a...
Na mindegy. Azok a zsenik, akik sortolták a Teslát, ők most nem érzik magukat annyira zseniknek. Tényleg egy brutális esésből egészen elképesztő visszapattanás történt. Ráadásul úgy, hogy a sortállomány nem csökkent, tehát nem short squeeze volt, sőt, még ráadtak. Tehát 40%-ot emelkedett, ebbe azért tönkre lehet menni. Hát kevesebb, mint egy hét alatt ugrott 40%-ot, de mondjuk még így is mínuszban van idén, tehát azért nagyon brutális.
Mert az alkalmi vételre vadászó szemfüles spekuláns, az 25% pluszban van a Teslával, kérlek szépen.
Azt nem mondta, hogy megvetted az alján.
Nem az alján, egy olyan $10 drágában, 11 nehányan, mert azt hiszem 138 körül volt, nekem 151-ről van.
Na jó, ennyit a Tesláról. Aztán Apple-t is fölminősítették. Ja nem, ott csak egy Kínából érkezett egy... Nem, fölminősítették az Apple-t, és egyik brókercég az okozott jó hangulatot összességében, de egy kis emelkedés volt a tőzsdéken, de tényleg ezek emelkedtek ki. Annak ellenére voltak pluszosak, tehát a tőzsdék, hogy a nagy mega cégek, a Tesla és az Apple kivételével inkább lefelé tendáltak, ütötték a Metát és a Google-t, mondjuk a Google szépen emelkedett a gyors jelentése után, úgyhogy ez egy kicsit ellentétes reakció volt, de ez nem volt vészes, egyébként ez 2-3%-os zakó volt, még a Microsoft 4, egyébként a Microsoftot szeretik shortolni, a short listán a Microsoft az előkelő helyre ugrott, a Tesla és az Nvidia mögé, ha jól remik, akkor a harmadik helyre, úgyhogy ezért beindult itt a nagyoknak a nagyok esésére játszás, ami azért mindenképpen figyelmeztető jel, ugye ők húzták, ők náluk volt a legnagyobb hype az elmúlt időszakban. Na, de mi
igen,
volt Budapesten?
Bár azt ne higgyük el, hogy azért sokan sortolják, biztosan esni fog. Abszolút, jó, porró járhatnak ott is a mackók. A Budapest értéktőzsdén 1,4%-os volt az emelkedés, 850 pont körüli mértékű, 67.885-ön zárt az index. Azt mondja, hogy a vezető részvények közül 1, 2, 3, mind a 4 emelkedett. A legnagyobb mértékben a Magyar Telekom 2,8%-kal 923 forintra, aztán jött az OTP 2%-kal 18.070 forint. Hű, ez jót tett ez az akvizíciós hír, meg az ukrán bevásárlásról szóló.
Kitört.
Igen.
Tehát
igen.
Ez nagyon sokáig mozgott egy nagyon szűk sávban, és ki tudott törni az OTP. Ez nagyon fontos információ, tehát amikor mondjuk így naponta, hogy kicsit föl, nem tűnik föl, hogy mondjuk hónapokon keresztül egy sávban van. Elhagyta és fölfelé hagyta. Ez így fontos az OTP-vel kapcsolatban.
Aztán a Richter Gedeon 1,2%-kal emelkedett 9310 forintra, és akkor a vezetőket be is fejeztük. Volt a kisebbek között is nagy mozgás, 3,5% a Beefben fölfelé, az Opusban 4,5% lefelé, az Apeninben szintén lefelé 5%, az Alteóban pedig 1,7% felfelé.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Na, itt van Schmidt Andi. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Mizu!
Szavasztok!
Szavasz!
Mizu! Minden szuper
jó,
csúcs.
Jó, semmi extra ma reggel, jó?
Mit csoda?
Mondom, semmi extra ezek szerint.
Jó, sokat kertészkedtem a hétvégén.
Na, végre. Hát ez nagyon jó. Nagyon klassz.
Igen.
Hát akkor ennek megfelelően nyugodt és kipihent hírszerkesztőtől kapunk az állítást.
Koszos zoknis hír továbbítjuk, akkor majd Andinak. Szóba került.
Melyik koszos zoknis?
Ja, a kertész, a koszos lábú kertész esete.
A kertész koszos.
Na, hát és igen.
A körmöm alól alig bírom kiszedni, mert utálom a kesztyűt.
Hát akkor ez egy létező probléma.
Na, látod. Hát, értjük, hogy miért írt a hallgató.
Igen, látszik ki itt a kertész, meg ki nem. Na jó, hírek jönnek, aztán jövünk vissza.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszönjük a kedves hallgatókat, ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. Április 30-a van, kedd reggel 7 óra 11 perc, Ács Gáborral vagyunk itt.
És Gede Balázzsal.
És Csaszival, akit köszöntünk nagy szeretettel, hiszen a mai születésnaposok között kellett volna említsük őt, mert hogy születésnapja van. Egy kedves törzshallgatónk, nem kell ehhez híresnek lenni, nem kell megígérni, hogy híres leszel, jó vagy nekünk így is. Kedves Csaszi, és boldog születésnapot kívánunk.
Azt is írta egyébként, hogy 50 év hibátlan házasság után szerintem lehet hívni egy házaspárt álompárnak. Ez kétségkívül így van. Csak ugye hát, nem ebben az értelemben szokták
azoknak
használni.
Azoknak, akinek a házasság, mint modell, vagy életmodell, ugye az megfelelő, mert csak azoknak.
Igen,
tehát csak a szindéknek nem feltétlenül állom.
Nem ők vannak benne ez alatt a cím alatt az újságban, a tévében. Tehát mi arról az értelmezésről beszéltünk, amikor hirtelen összejött sztár, vagy magukat sztárnak gondoló, vagy a közepesen ismert nél többek által követett emberek összejönnek sztárnak és kikiáltják kinézi őket azonnal állampárnak. De ez igazán van a hallgatónak, ez az igazi állampárság, hogyha valakinek ez sikerül. Igen, a hosszú, boldog házasság, így van. Gratulálunk mindenkinek, akinek sikerült.
Mehetünk tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát van egy program, az ez a minimum átláthatósági program. Ezt a K-Monitor, a Transparency International Magyarország és az Átlátszó találta ki, hirdette meg 2019-ben, és ez a Pest megyei önkormányzatok átláthatóságát vizsgálja, hát hogy milyen eredmények születtek-e tekintetben. A legfrissebbekről Bodnár Zsuzsával, az átlátszó.hu újságírójával beszélünk. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Azt látom, a kép nem túl rózsás, mert hogy annyira nem felelnek meg az átláthatósági követelményeknek sokan a Pest megyei önkormányzatok közül, ugye tisztelt a kivételnek. Hogyan folyik ez a vizsgálat? Tehát, ugye az átláthatóság egy kicsit olyan komplex megtűnő fogalom, gondolat. Mi a vizsgálat tárgya? Tehát hogyan lehet megfelelni, hogyan nem? Mit mértek, mit vizsgáltok?
Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy az önkormányzatok ugye működtetnek honlapokat, és ezen vannak azok az információk, amiről tájékozódhat a polgár, a választópolgár. És ez a vizsgálat, ez nem csak egyébként a Pest megyei önkormányzatok honlapjaira terjedt ki, hanem korábban írtunk arról is, hogy budapesti kerületi önkormányzatok, meg nagyvárosok esetében, hogy működik ez a hiteles tájékoztatás, és hogy közzéteszik-e azokat az adatokat, amiből a polgárok látják, hogy mire költi az önkormányzat a pénzét, mennyire egyértelműen nyilvános a működése, fenn vannak-e a jegyzőkönyvek és egyebek. Tehát tulajdonképpen adatokról van szó, amit elérhetővé kell tenni a honlapokon.
És ebben az az alapállás, hogy az önkormányzati honlapokon lehessen megtalálható, ugye a legkönnyebb elérhetőséget biztosítva.
Így van, tehát például költségvetés, szerződések, hogy kiket támogat egy önkormányzat, egyáltalán a testületi üléseken mi történik, ott miket vesznek napirendre, ezeket elérheti-e az ember, hogy mi volt a testületélések eredménye, van-e videófelvétel az ülésekről, tehát ilyen alapvető dolgok, mármint azoknak a polgároknak, akik tudatosak és ezeknek utána néznek, de ugye jönnek a választások, tehát ez a vizsgálat, ami ugye említetted, hogy 2019-ben volt, meg megismétlődött, most azért került újra sorra, hogy lássuk, hogy érdemes-e arra az önkormányzatra, vagy arra a polgármesterre szavazni. Ugye valamilyen információkat most itt az éles helyzetben, a választások előtt azért elég sokan próbálnak keresgélni ezeken a honlapokon.
Persze. Ez hány önkormányzatot ölel fel, amikor azt mondjuk, hogy Pest megyei önkormányzatokat vizsgáltatok?
Igen, itt tulajdonképpen, hát idézőben csak 13 önkormányzat, mert és főleg agglomerációs, tehát Budapest környéki önkormányzatok, ugye ehhez az kellett, hogy az általad említett három szervezeten kívül kellett bevonni civileket. Tehát az adott helyi településen aktív civil szervezetek vállalták azt, hogy a megadott szempontok alapján alaposan végignézik az önkormányzati honlapot, tehát ebbe volt önkéntes civil munka is, és aztán ezt a K-monitor ellenőrizte, és nagyon fontos az is, hogy az első körben elért eredmény, tehát hogy valami hiányzik a honlapról, arról értesítette a K-monitor és a civilek a polgármestert, jegyzőt. Tehát lehetett változtatni, volt rá mód, hogy kiegészítsék a hiányzó.
Ez mikor zajlott erre? Lehetnek már reakciók? Adtak már reakciók azok az önkormányzatok?
Persze, ennek már nagyon komoly ütemezése volt, tehát ugye ez elég hosszú ideig zajlott, és már novemberben kaptak értesítést az önkormányzatok, hogy ezt és ezt mérték náluk, és hogy intézkedjenek, vagy tegyenek lépéseket a tekintetben, hogy átláthatóbbak legyenek. És ez a megdöbbentő dolog történt, hogy ebből a 13 agglomerációs önkormányzatból csak 6 reagált, az is többszöri ösztökélésre adott esetben, 7-en pedig figyelemre sem értették az észrevételeket, tehát nem változtattak semmit a közvetítési gyakorlatukon, ami elég elkeserítő, mert ezek szerint, hogy mondjam, szóval nem foglalkoznak azzal, hogy mi a civilek véleménye, hanem jól van az úgy. És hát ez meg valójában nincs jól.
Igen, mindenkinél találtatok valami hiányosságot, vagy voltak egészen... Igen, mindenkinél,
Igen, mindenkinél, sőt, az összkép ugye az, hogy alapvetően nem felelnek meg tehát nagyon sokan átlag alatti eredményt értek el, ugye 65 pontot lehetett szerezni, és azt hiszem 26 volt igen az átlag, és nagyon sokan ennél alatta teljesítettek, hogy úgy mondjam, tehát egyedül Szentendre volt az, amelyik változtatott is, és eleve is jó volt a közzétételi gyakorlata. Tehát inkább egyet lehet csak mondani, amelyik kiemelkedő, ez a Szentendre, és a többiek pedig nem feleltek meg az átláthatóságnak.
Van ennek múltja? Vannak korábbi mérések, amiből esetleg arra lehetne következtetni, hogy van valamiféle romló tendencia, javuló tendencia, vagy valami?
Ez nagyon jó kérdés. Igen, a Pest megyei önkormányzatok esetében nem volt még korábban ilyen, viszont a fővárosi kerületi önkormányzatoknál, ez korábbi cikkünkben írtuk meg, javuló tendencia van. Most ehhez azt kell hozzá, ott Józsefváros lett az első, tehát a 8. kerület, a rangsorban az a legátláthatóbb, és a legkevésbé átlátható az 5. kerület, a belváros. De azt lehet mondani, hogy akik csatlakoztak önkormányzatok ehhez a programhoz, tehát hogy önkéntesen már a meghirdetésekor azt mondták, hogy mi ebben részt veszünk, mert átláthatóbbá akarunk válni, azoknál jelentősebb a javulás, akik nem, azokat is ellenőrizte a K-monitor, ott nem látjuk ezt a javulást. Tehát, hogy ez szándék is az önkormányzat részéről, elhatározás, hogy akkor ők meg akarnak ennek felelni, és csatlakoznak ehhez a programhoz.
Lesz ennek valamiféle kibővítése? Esetleg másféle? Gondolom azért ez elég komoly kapacitást, emberi erőforrás igénye van egy ilyen kutatásnak. Igen. Az nyilván nem elvárható, hogy az összes önkormányzatot minden megyében vizsgáljátok, de van-e terv esetleg?
Érdemes lenne,
abszolút. Hogy ne egy nagy számot, egy nagy felmérést csinálni, de hát azért az rettentő melós.
Hát igen, ugye, és itt is segített a civil kollégium alapítvány, annak van egy ilyen Pest megyei térségi hálózata, bevonta ezeket a civil szervezeteket, tehát azért ehhez kell önkéntes munka is. Úgyhogy én azt gondolom most egyébként, hogyha az önkormányzati választások híreit figyelve, hogy nagyon sok helyen indítanak civilek képviselőjelölteket, polgármesterjelölteket, azt hiszem, hogy ez a civil kurázsi, vagy hogy mondjam, ez a odafigyelés, ez erősödik Magyarországon, szerencsére, és így remélhető, hogy akkor ezt a programot ugye az átlátszó is próbálja népszerűsíteni, és hogy egyre több önkormányzat, és egyre több civil szervezet csatlakozik ehhez, és segít a felmérésben, mert valóban nagy meló.
Ez igazán klassz lenne, és ennek szurkolunk is. Egy utolsó kérdés, amit a hallgató
hol lehet elérni,
is így van,
nekünk is az lett,
hogy a teljes felmérést, programot szeretné tanulmányozgatni, vagy akár a saját
településének
önkormány, ha rajta van, így is van, hogy hol érhető el ez a munka.
Hát fenn van a K-monitornak az oldalán, ugye ez a minimum felkiáltó jellel, ez a neve. Ugye, több cikkben is írtunk, most legutóbb két cikk, ugye a budapesti, nagyvárosok és a Pest megyei, ez az átlátszó oldalán fönn van, és ugye az átlátszó gyakorlatához híve minden adatot belinkelünk, közzéteszünk, tehát aki az átlátszót olvassa, az megtalálja ezeket az adatokat, és meg tudja találni a saját települését.
Aha, látom, igen, itt is van a cikkben a link, úgyhogy innen is akkor
könnyen. És hát majd a civil szervezetek is szeretnék ezt ugye közzétenni, és a saját véleményükkel ellátni, tehát aki esetleg ennek a tagja, vagy Vecsés, Üllő, Veresegyház, Nagymaros, Nagytarcsa, Páty, Csobánka településeken él, akkor ott meg tudja nézni majd ezeknek a civil, aktív civil szervezeteknek az oldalán is, hogy mi a helyzet.
Nagyon klassz, akkor szurkolunk, hogy ez menjen tovább. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk. Jó munkát, szép napot!
Én is köszönöm. Szervusz. Viszont
a Bodnár Zsuzsával, az átlátszó.hu újságírójával beszélgettünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Ezt az egyik hallgató állt a kaliforniai tundra zenének, apostrofált zenének, vagy számnak a címét szeretné megtudni, egy kedves hallgató.
Hát ugye a mesapoknál általában, hogy összerakják a eredeti daloknak a címeiből, ez Kalifornia Léna név alatt.
Igen, a Shazam kifingott, amikor próbáltam megkeresni.
Ezeket nem
könnyű. Végtelen ciklusba került, és lefagyott.
Az érdekes az, hogy így, számítottunk rá, hogy lesz néhány üzenet ezzel kapcsolatosan.
De a hallgatók is, de minden hallgató de azt írta, hogy majd jön egy hallgató, aki jól kioszt minket.
Mindenki a másiktól vár. Nekem bejött, de ezért megkapjátok a magatok. És nem kaptuk. Én kicsit meg is lepődtem, egyébként számítottam teljesen rá, hogy lesz, akitől azért durván megkapjuk. Én nagyon szeretem a mesapokat, ez egyik legjobb szerintem így az elmúlt.
Viszont jöttek nagyon merész ajánlások, beindult a fantázia, mert van egy a Nirvana és a Jimmy
igen.
Egy jó asszony mindent megbocsát című dalának.
Az nagyot ment egyébként, az szerintem milliós.
Nem tartok, hogy ezt meghallgattam.
Pedig minden tizedik magyar szerintem az egy milliós hallgatás környékén volt pár hete, amikor utoljára szembe jött.
Az minden tizedik magyar, mert...
Jó. Tudom, van, aki sokszor...
A Majkát sem hallgatja 70 millió magyar.
Persze, értem, de úgy darabra, na mindegy.
Bizonyos idő után, ugye akárhányszor rányomsz, az plusznak számít.
Elképesztő viccesek tudnak lenni ezek a mesapok egyébként, úgyhogy néha tök jól esik nekem is hallgatni. Hát ez egy régebbi.
Na, viszont...
A műfajában a klasszikus
dicsérő, mondhatjuk szavak azt. Is, akik arról írnak, hogy tetszett nekik.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Hát ez a tigris szúnyog, ez még okozhat fejfájást nekünk, mert hogy egyre elterjedtebb, én már kettőt le is ütöttem.
Honnan tudod, hogy az volt?
Hát messziről látszik a nagy testű, csikos teste, tehát szabad szemmel, jó kis okulláréval felszerelve, úgy látok most, mint a sasmadár, és azonnal látom, hogy ő volt.
Képzeld el, majdnem okulláréval csaptam legyet.
Hát az azért merész.
Én nem tudom, mi történt, komolyan mondom. Van az a légytípus, ami nem hajlandó leszállni, tudod?
Igen.
És nagy, és rendkívül idegesítő, és nem tudsz velem mit csinálni, és egyszerűen úgy tűnik, hogy a reakcióidőm az már kevés ahhoz. Az már nem a régi, és ugye a régi módszer, hogy honnan közelítem meg Marékkal, előről, hátulról, hogy erre eltérő iskolák vannak, igen. Nekem nagymamám megtanított, aztán elfelejtettem, de igazából csak az egyetlen szerencse, hogy bement az egyik szobába, és rá tudtam zárni az ajtót, de hogy olyan gyorsan ment, hogy nem sikerült még ott sem lecsapnom, és kérdezett, hogy a telefon, a szemüveg segített a lécsapásban, úgyhogy hogy a pulzus rovatban ismét paper rovatot csináljunk, ismét sikerült az öregedés biztos jelével szembesülni, hogy már a légcsapáshoz is szükség lehet az embernek szemüvegre. Na jó, lépjünk túl, mert ez az egyéni szót probléma.
Nekem ez már nem egy breaking news, tehát én meg sem próbálnám szemüveg nélkül, mert valószínűleg neki mennék valamit, vagy levernék valamit, úgyhogy én már ott tartok. Na, de a tigris szúnyogok, ugye ezek a denguláz terjesztői, úgyhogy azért lehet izgulni az elterjedésük kapcsán, és hogy egyre több van belőlük, mert hát így a nagy számok törvénye alapján azt gondolná az ember, hogy minél több a tigris szúnyog, annál inkább nő az esélye annak, hogy majd valami jó kis dengulázas cuccot behurcolnak. Az infektológusok szerint csak időkérdése, mikor bukkan fel az első itthon szerzett fertőzés. Egyébként ennek a magyar neve csontörő láz. Az első megbetegedés még nem feltétlenül veszélyes.
Boxoló volt a csontörő, ugye?
Igen. János?
János, de milyen? Látod?
Igen.
Hú.
Hogy milyen?
Hát milyen János?
Hát azt nem tudom, csontörő.
Na majd, oké. Szerintem a hallgatók rögtön megírják, igen.
Szóval az és egy furcsa egy dolog, mert az első megbetegedés által még nem feltétlenül veszélyes, de a második már sokkal súlyosabb klinikai tünetekkel jár, erről egyébként a 24.hu-n is lehet olvasni. Még csak behurcolt eseteket tártak fel, de már rövidebb távon is várható hazai fertőzés a dengú lázzal, a kezeletlenül akár halálhoz vezető betegség, ez többek között olyan erős ízületi csont- és izomfájdalom társulatot csontörő láznak is nevezik, innen a neve. Ez dr. Péter Fő Zoltán infektológus mondta el.
Nagy Jani, hát ezért nem emlékeztünk.
Nagy, tényleg, nagy csontörő János.
Nagy kérlek. Csontörő János, régi lécsapó technikám, írja a hallgató, lekapcsolom a villanyt és lecsapom. Hát, de akkor hogyha nem látod hova?
Hú, az a nagyon kifinomult módszertan hát, lehet. Lehet, hogy ilyen éjjel látó szerkezette cserkészébe. Nekem az egyébként, amikor mondtad, hogy beszállt a szobába, és rácsuktad az ajtót, a dolgozó szobám viszonylag kicsi, általában odáig csalom a legyet, rácsukom, hozok egy kemot, azt
mit, majd, az ajtót?
Igen, majd befújok a kis szobába, visszacsukom az ajtót,
ja,
és megvárom, amíg
mi próbáljuk
elvégzi a dolgát.
Vegyi, nem vagyunk vegyi alig. Vegyi anyag használat, megoldani a problémát. Na, hát a másik hír csak szörmentén, mert rendkívül hatalmas meglepetésünkre frissen a Lancetban megjelent globális betegségteher tanulmányból idéz a portfólió, és kiderült belőle, hogy a felnőttkori halálozás növekedését és a várható élettartam csökkenését váltotta ki a COVID.
Átmenetileg. Tehát még az sincs benne, hogy föltártak valamit, hogy innentől kakuk, vagy valami, nem, átmenetileg. Semmi. Tehát amíg a járvány volt, addig ez van. Én egy rendes kutatási összegért nagyon szívesen lekutatok hasonló csőben lyuk sztorikat, tessék jelentkezni, és megtömni egy nagy büdzsével, és már is.
Akit érdekel, el lehet veszni a részletekben.
Akit érdekel,
de hogy
persze.
Olyan nagy izgalmat, mi...
nagy áttörést ez az.
Mi amatőrök ebben nem találtunk, azon túl, hogy mit tudom, én már a középkorok körében, már a COVID előtt is volt egy pici romblás, mert hogy sokat szívnak. Állítólag. Uh-huh. És Amerikában kifejezetten. Úgyhogy ilyenek vannak benne, de túlságosan sok újdonság nincsen. Mindenesetre a tudósok kimutatták azt, amit sejtettünk.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Megint elővesszük a geotermikus energiát, ugye már egy párszor beszélgettünk erről, sőt, hogy a legutóbbi BIINTEC rendezvényünkön a 4.0-án is szóba került. Ne felejtsétek, jön az 5.0 május 7-én. Keresétek a Rádió Café honlapján az ehhez megfelelő információkat, és regisztráljatok, gyertek.
Hát mindjárt itt van jövő héten.
Jövő héten, így van, kedden találkozunk. Viszont most megint a geotermiáról fogunk beszélni, és a geotermikus potenciáról. Madalné Szőnyi Judita hidrogeológussal, az MTA doktorával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
Arra lennénk kíváncsiak, már nagyjából azon az alapozáson túl vagyunk, hogy mégis itt miről van szó, hogy mekkora potenciál rejlik ebben. Ugye ismerősek vannak már itthon geotermikus energiával foglalkozó cégek, vannak működő ilyen források, vagy kutak, nem tudom ezeket, hogy kell precízen megnevezni, de az, hogy mekkora a potenciál, és potenciál alatt én nem csak azt értem, hogy ami a földben van, hanem ami fölhozható gazdaságosan, tehát tényleg hasznosítható lenne, arról vannak felmérések, tudunk arról számokat?
Hát a számok azért komoly dolgok, és ahogy nő a felhasználás, annál több információt tudunk kapni, ugyanis a föld alá nem látunk be közvetlenül. Tehát pont az a kérdés, amit elhangzott, hogy mennyi hozható fel, az akkor válik világosabbá, hogyha egyre több feltárásunk lesz, és tudjuk számszerűsíteni. Tehát ma rendelkezünk elvi számokkal, hogy 60 petazsúl hozható fel elvileg, mondjuk ilyen porózus kőzetekből, aztán a mélyebb rétegekből, onnan még több, 130 petazsúl, de ezek ilyen elvi számok. És hogyha sok fúrás fog mélyülni, és azokból kiderül, hogy mennyire gazdaságosan hozható fel, mennyire pótlódik ez a rendszer, akkor tudunk majd ennél még pontosabb számokat. Nyilván ezekhez képest jóval kevesebb lesz, ami tényleg hasznosítható. De ne felejtsük el, hogy amikor erről beszélünk, nem csak ilyen mély képződményekbe kell gondolkodni, ami termálvizet tárol, hanem mondjuk abba is, ami a föld felszín közelébe található, és ami jóval olcsóbban és kevesebb energiabefektetéssel felhozható. Úgyhogy szóval a geotermia azért egy komplex dolog, és hiába vannak már ismereteink, azért van még mit tanulnunk egy téren, mondjuk a északi szomszédoktól, akik ebbe a sekély geotermiában nagyon jó, és nem rendelkeznek túl nagy geotermikus potenciállal. Szóval azt gondolom, a geotermia az hihetetlen lehetőség.
Ez a sekélyebb szinteken lévő geotermikus vagy potenciál, vagy termálvíz, ez hogyan hasznosítható? Mert azért ugye itt el kell érni egy bizonyos hőfokot, gondolom ez kevésbé forró, mint a mély rétegi. Ugye ahhoz, hogy a szállítási veszteség, meg egyáltalán, amikor leadja a hőt az adott helyen, lakótelepen itt ott, ugye az veszít abból. De. Tehát az elején meg kell indulni egy magasabb szintről, hogy az működjön. Ezek mire használhatók, ezek a felszín közeli rétegekben fellelhető termálvizek?
Szóval elsőként talán választjuk el, hogy van a mélyebb, igen, ami mondjuk 700 ezer méter körül kezdődik a termálvíz, ami hasznosítható így közvetlenül, tehát felhozzuk, aztán hőcserélőn keresztül a hőjét, és azt használjuk mezőgazdaság, épületfűtés, sok egyéb célokra. Ehhez képest a sekély geotermia, az tényleg, ahogy a neve is mondja, ez maximum ilyen néhány száz méter mélységig értendő, ami ott van hőtartalom, és ahhoz nem is feltétlenül kell vizet a felszínre hozni, hanem ilyen mély furójuk hőcserélőket mélyítenek, ami azt jelenti, hogy ilyen egyszerű furások, amiben egy folyadékot keringetnek, ami felveszi ott lent a hőt, és ezt aztán felhozza a felszínre. Ezt egy hőszivattyú keresztül tudjuk hasznosítani a lakásokba, épületekbe, és hát az a nagy előnye, hogy ez nem csak fűtésre, hanem hűtésre is használható. Úgyhogy ezért nagyon izgalmas lehetőség, azt gondolom, mert hát a mi klímánkon hűteni is kell. Persze. Egyre többet.
Mi a gátja ennek a gyorsabb elterjedésének, vagy mivel lehetne egy picit ösztökélni, és hova lehetne eljutni ezzel, mondjuk, hogyha ilyen gáz egyenértékesre próbáljuk átváltani a hőt, hogy mit válthat ki?
Hát azt gondolom, hogy most egy ilyen felfutásban van a geotermia. Hát nyilván keresi a lehetőséget mindenki egyének, illetve a kormányzat is, hogy lehet kiváltani a földgázt, és hát a geotermia elsődlegesen a fűtés, ahogy mondtam a sekénél, ez is szóba jön, tehát a földgáz kiváltásra alkalmas, és hát nyilván már dolgoznak ki stratégiákat erre vonatkozóan, ami azt mutatja, hogy nagyjából egy ilyen 2030-ig meg lehetne duplázni azt, amit most hasznosítunk, és azt gondolom, hogy ez is egy azért komoly cél, hogyha ez kikerülne megvalósítani, az mindenkinek jó tehetne, hiszen azért a geotermia az mindenhol gyakorlatilag jelen van, és hogyha már a beruházás az megvalósult és működik, akkor jóval olcsóbb, nyilván nem vagyunk kitéve annak, hogy a földgázár az akár változhat, illetve egyáltalán behozható el, szóval nyilván egyfajta saját erőből való lehetőség, energia, mondhatjuk azt is, hogy energia talpunk alatt, tehát el lehet jutni vele azért távolabb, de nem túl gyors ugrásokkal, mert hát berúgás.
Mi mindenre használható? Mert hogy ugye láttunk olyanokat, hogy nem tudom, az Alföldön fürdőközpontok, mondjuk Cserkeszőlőnél, ugye rengeteg ilyen melegházi termesztés folyik, ugye az onnan nyert termálvízzel, ugye ahogy mondtuk, lakótelepeket lehet fűteni, de akár villamosenergia erőművek is hajthatók vele, ez ennyire sok rétű, és ennyire sok mindenre használható?
Igen, teljesen igaz. Azt gondolom, hogy itt abban van különbség, hogy mennyi, milyen beruházással, és milyen megtérülési idő mellett lehetséges ezeket elérni. Nyilván itt a költségekben hatalmas különbségek vannak, hogyha a sekélygeotermiától nőnek az árak, nyilván a villamosáram termelés igények felé, hiszen azt csak nagy mélységből felhozott nagyon meleg vízzel lehet elérni, és hát a kockázatok is éppen így nőnek. Amit én hangsúlyoznék, hogy nyilván már most is van hasznosítás, de talán egy új gondolat, hogy a településeknek maguknak kéne ezt a dolgot végig gondolni, hiszen geotermikus energia a talpunk alatt van, tehát a települések tudnak gazdálkodni, hogyha ebbe beruháznak, és ami nagyon fontos, hogy itt a csökkenő hőmérséklet, tehát hogyha felhozunk mondjuk termálvizet, akkor a csökkenő hőmérséklet mellett így bekapcsolhatók eltérő fogyasztók, tehát mondjuk akár 70 fokon fűthetünk épületeket, lakótelepeket, aztán ahogy csökken a hőmérséklet, akkor behozhat fóliasátor fűtés, stb. És akkor így ezzel csökkenthetünk a költségek, amire nagyon ügyelni kell, hogyha termálvizet használunk, hogy vissza is kell pótolni, hiszen nem végtelen.
Na pontosan erről kérdez két hallgató is, két megközelítésben, az egyik azt kérdezi, mi lesz utána a vízzel, a másik konkrétan a visszasajtolásra kérdez rá, hogy az mennyire megoldott, mennyire tőkeigényes, mert itt akkor legalább két lukat kell fúrni, és ugye az egyesével is elég költséges mulatság.
Hát igen, a mély kutak fúrás azért milliárdos tétel, tehát nem gyerekjátok, ezért is emlegettem a sekély földhő lehetőséget, ami árnyalja nagyon a képet, tehát lehet olcsóbban is a földhő hasznosításhoz jutni. Igen, a visszasajtolást meg kell oldani, egyébként nem lesz fenntartható, ma még nagyon kevés visszasajtolók úgy működik, de mondjuk például azt, amit fürdővízként használtunk, ami ugye nagyon gyakori Magyarországon, a termőfürdők, hát azt nem lehet közvetlenül visszajuttatni, mert hogy abban már emberek fürödtek, tehát vigyáznunk a felszín alatti víz minőségére is.
Oké, hát nagyon köszönjük ezt a kis gyors körképet. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm, örömmel.
Minden jót, viszont hallásra.
Viszont hallásra, köszönöm.
Márlené Szönyi Judit hidrogeológussal, az MTA doktorával beszélgettünk egy picit a geotermikus lehetőségekről.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
És a hallgató boldog, ma is tanult valamit. Rövidlátó szemüveg, távollátó szemüveg, légcsapó szemüveg.
Hát lehet, hogy lesz olyan is, igen.
Igen, optikusok biztos néznek nagyot, hogy bevezettünk új használati módokat a szemüveget illetően. Itt van Schmidt Andi, éppen beért, magához hozza a mikrofont. És
már hangot is kapott.
Már hangot is kapott, már kávét várt, is kapott.
Várt téged.
Kávét is.
Hamarabb ugye? Volt piros, mint hogy megérkeztél.
Igen. Ritka, gyors volt el.
Képzeld, de kimaradt egy fontos születésnapos köszöntése két hete. Szóval is tettem az illetékesnél, úgyhogy meg
nem
beport.
A Jenő.
Képzeld, de ingyen utazik. Már lassan két hete? Mindenféle
én
járművön.
Átöleltem. Én látom, átöleltem a színpadon.
Erőt ott eszembe. De hogy ki az a Jenő? Hamarosan kiderül. Szerintem visszatérünk még rá a mai műsorban.